Ön tehát azt mondja, hogy Maria Jansson az alatt a 2 év alatt változott meg, amíg nem járt Lommában. Igen, most más volt. Egészen más. A rendőrtiszt következő vendége Egil Tuvesson volt. Elmondta, hogy egy nagy hajóstársaság kapitánya, és jelenleg első tisztként szolgál egy menetrend szerinti járaton, amely Európa és Ausztrália kikötői között közlekedik. Ebéd után ő és a felesége is visszatértek a szobájukba. Tuvesson asszony lefeküdt, mert reggel óta erős fejfájásra panaszkodott, és azonnal el is aludt. Ő egy könyvet olvasott. Mivel 4-re bridge partiban állapodtak meg, 4 perccel előtt felébresztette a feleségét. Amíg azonban Klára asszony elkészült, 15 perc telt el, más szóval a megbeszélt idő után érkeztek meg, még ma is szégyelli, hogy elkéstek. A könyvtárszobában játszottak? Nem, a szalomban. Ott kényelmesebb. Az ebédlőajtó nyitva volt? Igen, sőt, biztosan, mert kimentem, hogy szódavizet igyam. Onnan, ahol ült, be lehetett látni a halba? Igen, még a bejárati ajtót is láttam. Senki sem ment ki vagy jött be, amíg kártyáztak? Senki. Csak Brancné, a házi asszonyunk jött meg 8 után. A kártyázók közül senki nem hagyta el a szalont? Nagy hőség volt, és a levegő igen párás. A szomszéd szobában állt a szódás szifon. Valamennyien átjártunk vizet inni. A feleségem a fürdőszobába is kiment. Fel a szobájukba? Minek ment volna fel? A földszinten is van fürdőszoba. Az emeletre senki sem ment fel. Erre pontosan emlékszik? A lehető legpontosabban. Ismerte ön Maria Janssont? Nem ismertem. Itt láttam először. Még csak meg sem tudtam volna, kicsoda, ha nincs a mi kis Lilian kisasszonyunk, ez a felbecsülhetetlen értékű drót nélküli távíró. Beszélt ön Janssonnéval? Néhányszor. Egy nap a feleségemmel kimentünk sétálni, és találkoztunk vele a parton. Már Biarreden túl. Klára és én is szeretjük a hosszú gyalog sétákat. Ritkán van időm ilyesmire. Nos, egy ilyen hosszú séta alkalmával ütköztünk Janssonné asszonyba. Aztán együtt jöttünk vissza a panzióba. Emlékszik, miről beszélgettek? Hogyne. Janssonné intelligens, kedves asszony volt. Részletesen kikérdezett a tengerész pályafutásomról. Megemlítette azt is, hogy cége éppen most épített egy új nagy tengerjárót. Azt mondta, ha szeretnék a parancsnoka lenni, állapodjam meg a cég stockholmi központjával. Felírtam a címet. Elfogadta az ajánlatot? Sem el nem fogadtam, sem vissza nem utasítottam. Az ilyesmiről néhány perc leforgása alatt nem lehet dönteni. Különben is az ajánlat nem volt túl konkrét, sem túl hivatalos. Csak felvetette azzal, hogy majd később döntsek. Őszintén megmondom, szívesen elfogadtam volna az ajánlatát. Egyfelől kapitányságról lett volna szó, most pedig első tiszt vagyok, és ez mégiscsak különbség. Másfelől már kissé unom az állandó sétát Ausztráliáig és vissza. A kereskedelmi hajózás színesebb. Az embernek van módja rá, hogy megmutassa, mit tud. Nagyobb a felelősség, de nagyobb a sikerélmény is. És ami nem mellékes, nagyobb a jövedelem. Janssonné asszony azt mondta, hogy még visszatérünk a témára. Nem talált semmi különöset ebben az asszonyban? De igen, mindenek előtt a beszédét. Kifogástalanul beszél svédül, irodalmi nyelven. Igen, jártas volt a svéd irodalomban, ismerte a történelmünket, de mégis fogadok, hogy nem svéd születésű. Akcentusa volt talán? Még az sem. Egyéb iránt Svédországban sokféle nyelvjárás van. Másként beszélnek Skániában, és megint másképp északon. Inkább a kifejezés módja volt furcsa. Olyan kifejezéseket használt, amilyeneket egy svéd hasonló helyzetben nem használ. Mindez olyan benyomást tett, hogy tanulta a nyelvünket, mely nem az anyanyelve. Rákérdezett erre? Nem. Végtére is ez az ő magánügye volt. Úgy tudom, Janssonné eléggé kerülte a társaságot. Igen. Brancz asszony is mondta, hogy az új vendég nem nagyon egészséges, éppen ezért felviszik neki az ebédet. Ezen annál is inkább csodálkoztam, mivel a kiránduláson Janssonné kellemes vidám asszonynak bizonyult. Javasolta, hogy egy pár napra menjünk el kirándulni hármasban. A szerdai tragikus esemény természetesen keresztül húzta ezt a tervet. Itt a panzióban hogyan viselkedett Janssonné? Nem volt valami beszédes. Leért ugyan a vacsorához, de amint végeztünk az étkezéssel, visszavonult a szobájába. Ha valakivel találkozott a házban, a kölcsönös üdvözlésekre szorítkozott, s legfeljebb az időjárásról váltott néhány banális szót. Ismerte ön a panzió többi vendégét? Nem. Régebről csak Brancnét ismerem. Amikor megtudtam, hogy panziója van Lommában, ugyanis olvastam egy hirdetést valamelyik lapban, ide utaztunk. Csak a helyszínen láttam, hogy milyen kényes és drága hely. De már nem akartunk visszakozni. Végül is egyszer az életben meg lehet játszani a milliómost. Olyan kevés alkalmunk van a feleségemmel, hogy kettesben legyünk. Clara Tuvesson teljes egészében megerősítette azt, amit a férje elmondott. Amíg folyt a parti, senki sem ment ki a panzióból. A kártyázók közül senki sem ment fel. A szobalányt sem látták a halban. Dalin úr részletesen elbeszélte első rövid lommai sétája történetét Nora Linnerrel. A hölgy elintézett egy pár ügyet, aztán megírt és postára adott levelezőlapokat. A házból körülbelül 3:30-kor távoztak. A halban Lilliant látták. Ott üldögélt és valamit olvasott. A séta után Dalin javasolta, hogy térjenek be egy italra abba a kiskocsmába, amely a strand végen és a Fiskaregaten sarkán Lommában van. De amikor bementek, mindketten megállapították, hogy éhesek. Ennél fogva a kávé uzsonnává változott. 2-2 pohárka lengyel vodkát ittak meg. Abból, aminek az üvegében valami fű úszkál, és amelyet Zsubrovkának neveznek. Jócskán elücsörögtek, csak akkor távoztak, amikor a falon függő kakukkusorra 7:30-at jelzett. Ekkor már villámott, és eléggé erősen fújt a szél. Szerencséjükre a szelet hátulról kapták, így aztán gyors léptekkel éppen 8 előtt hazaérkeztek a panzióba. Az emeletre sem Dalin, sem a társnője nem ment fel. A szalomban még kártyáztak, ők pedig egy kicsit kibiceltek a bridgezőknek. A legjobban Harding játszik. Ha történetesen nem volna építőipari vállalata, egészen jól megélne a bridgezésből is. Ismer valakit a panzió vendégei közül? Nem, senkit. Először vagyok itt, és az a véleményem, hogy a vendéglátás kiváló, a társaság pedig megfelelő és kedves. Főként Linnerné asszony és Harding úr. A Hardinggal való ismeretség még jól jöhet nekem. Nemrég beszélgettünk arról, hogy közösen beruházhatnánk valamit Kalmarban. Van esély rá, hogy lesz belőle valami. Így hát a lommai üdülés nem csak kellemes, érdekes emberek társaságában eltöltött pihenésnek bizonyulhat, hanem jó üzletnek is. Dalin még elmondta, hogy Maria Janssont nem ismerte. Mint bankembernek természetesen tudomása van róla, milyen cég a Jansson és fia. Kapcsolata a szóban forgó hölgyel néhány futó kijelentésre szorítkozott a lépcsőn vagy az ebédlőben. Mit csinált ebéd után? Felmentem a szobámba. Egy kicsit pihentem, aztán átöltöztem és lementem az első emeletre Linnerné asszonyért. Nem hallott hangokat a szomszédból? Nem. Egyébként a hangszigetelésre igazán nem lehet panaszkodni Brancné asszony panziójában. A házat nagyon jól építették meg. Nem hallotta azt sem, hogy valaki felment volna a lépcsőn? Nem. Emlékszem, hogy az ebédlőből elsőnek Nilerud doktor úr ment ki. Néhány perccel később pedig Tuvessonék. Mi, azaz Nora asszony, Harding úr és én még ültünk egy ideig az asztalnál, majd egyszerre távoztunk. Linnerné asszony felment az első emeletre a szobájába, mi ketten Harding úrral pedig a másodikra. Az egész házban csend uralkodott. Nora Linner megerősítette Dalin úr vallomását. Harding és Nélerúd urak ugyancsak kategorikus formában jelentették ki, hogy a bridge party idején négyük közül senki sem ment fel az emeletre, és senki nem ment ki a házból, senki nem hagyta el a panziót. Ebben a tekintetben a vallomások egybehangzóak voltak. Harding még arra is emlékezett, hogy Nora asszony és Dalin a lovagja pontosan 8:05 érkeztek vissza. Éppen leterítette a lapjait, és azon érzelődött, hogy még 5 perc és a párocska nem kapna vacsorát. A rendőrkapitány, aki valamivel Magnus Tork háta mögött ült, figyelmesen végighallgatta a vallomásokat. Amikor a kihallgatottak közül az utolsó is elhagyta a könyvtárszobát, az ezredes megjegyezte. Még nem volt dolgom ilyen érdekes esettel. Először valaki megszabadítja magát néhány ezer korona értékű ékszertől, majd egy karapáccsal szétveri a saját fejét, öngyilkosságot követel, és aztán a gyilkos szerszámot személyesen rejti el a díványa alá. Egy bizonyos karrier története. A rendőrkapitány elrendelte, hogy Magnus Torg és 2 munkatársa költözzék be Lommába, Astrid Brandt asszony panziójába. Ez megkönnyíti a nyomozást. A kapcsolatot a több mint 10 kilométerre fekvő Lunddal telefonon tartják, majd esetleg rádión. Brancné ezúttal nem kifogásolta, hogy a rendőrség feliratú kocsi ne a villája előtt parkoljon állandóan. A főhadnagy az egyik földszinti szobát választotta főhadi szállásául. A két őrmester a második emeleten kapott szobát. Már reggel 7-kor kisebb fajta csoportosulást támadt a panzió bejárata előtt. A Strandwegenen 14 autó parkolt, a Malmöi, az Istadi, a Göteborgi és a Stockholmi lapok riporterei a büntény helyszínén akartak valamit megtudni. Maria Janssonnak, Svédország egyik leggazdagabb asszonyának a meggyilkolása valóban országos szenzációt keltett. Astrid Brandt azonban kérlelhetetlen volt. A kerti ajtót 7 lakattal lezárta, és a várható rohamra való tekintettel felfogadott egy alkalmi portást. Az egyik odavalósi halászfiát, aki Flegmann közölte az ajtóhoz nyomakadó újságírókkal, hogy egyrészt senkit sem enged be, másrészt senki sem kap tájékoztatást. Amikor reggel 9 előtt a kapu környékén kritikussá vált a helyzet, Magnus Torg bekopogott a tulajdonosnőhöz. Asszonyom, az ön helyében én beengedném ezeket az embereket, és még egy csésze kávéval is megvendégelném őket. Ezek ugyanis majdnem az egész svéd sajtót képviselik, és itt vannak a Kopenhága környéki dán lapok riporterei is. A sajtó nagy hatalom. Veszedelmes dolog újat húzni vele. Az lehet, hogy nem fognak bejönni a házba, de magát, asszonyom, úgy befeketítik és olyan nevetségessé teszik, hogy az a panziójába fog kerülni. Ha viszont jó indulatú lesz hozzájuk, reklámot csapnak magának. Ráadásul olyan reklámot, ami egy fillérjébe sem kerül. Majd itt telemászkálnak mindent, meg fenyképezgetnek, és a vendégeimnek nem hagynak nyugtat. Aztán majd a förmedvényeikben kiforgatnak minden tényt. Meg lehet velük állapodni, hogy ne nevezzék nevükön az ön vendégeit, és aztán Lilianra lehet bízni őket. A kislány szép, tehát szívesen fotózzák majd, és interjúkat készítenek vele. Végtére is ő volt az, aki rálelt Jansson néholt testére a második emeleti szobában. És annak a szépen berendezett szobának a fényképe, valamint azok a fotók, amelyek a villáról és a gondosan ápolt parkról készülnek, bizonyosan nem fognak ártani önnek. Ön nem keveset költ reklámra. Most egy csésze kávéért sokkal jobbat kap az újságíróktól. Ez nem mellékes dolog. A főhadnagy tudta, hogyan érveljen a panzió tulajdonos nőjének. Még gondolkodott, még voltak ellenvetései, de Astrid Brandt a lényeget tekintve meg volt győződve. Ön elintézi velük, hogy ne kajtassák végig az egész házat? Rendben van, csak a szalomban és a második emeleti feljárónál, a Janssonné szobája felé vezető részen fognak tartózkodni. Ami pedig a vendégeket illeti, az újságíróknak legfeljebb csak Harding urat és Nillerud doktort mutatjuk be. Mindkettőnek bizonyosan nem egyszer volt már dolga a sajtóval. A két férfinak nem volt ellenvetése, hogy találkozzanak az újságírókkal. A rendőrtiszt elindult a kapuhoz. Az újságírók már messziről felismerték. A skániai lapok tudósítói félre nem érthető kifejezésekkel bírálták a lundi rendőrség módszereit, melyekkel távol tartja őket a büntény színhelyétől. Uraim, önök tévednek? Nagyon szívesen tartok önöknek sajtóértekezletet, és megosztom a sajtó tisztelt képviselőjével az értesüléseinket. Figyelmeztetem azonban önöket, hogy nem tudunk sokat. És Brandt asszony is szívesen rendelkezésünkre bocsátja egész villáját. Akkor miért tartanak bennünket a kapun kívül? Kérdezte idegesen a Sydsvenska Dagbladet riportere. Nos, van egy kis baj. A panzió üzemel, és van jó néhány vendége. Az üzlet az üzlet. Brandtné asszony attól tart, hogy az önök látogatása elüldözi a vendégeit.